Kedves hallgatóink, ez nem semmi, a történet alapú foglalkozások alkalmazása a szociális munkában. Ezzel a címmel írt tanulmány dr. Hüse Lajos, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a humán biológussal, szociológussal és íróval, gyakorló szakemberrel ezt a témát tekintjük át a következő percekben, mint terápiás eszköz. Emlegeti a történetmesélést, tehát mondjuk én, aki elolvastam ezt a tanulmányt, most már tudom, hogy miért érzem jól magam olvasás közben szakmailag is, de hogy ugye szociális munkáról van szó. A történetmesélésnek hányféle iránya van, tehát történetmesélő és befogadó? Terápiás szempontból ki hogyan értékelhető ebben a viszonyban?
Azt nem gondoltam, hogy rögtön egy ilyen nehéz kérdéssel indít, mert ehhez ugye nagyon ennek a dolognak a tudósának kéne lennem, de én inkább csinálom. És mivel tudós is vagyok, ezért tanulmányozom.
Akkor mi a tapasztalat, így kérdezem?
Ez megint olyan, amikor ki van borulva egy nő a szakítás után, és akkor jön hozzám valamiféle ilyen segítő beszélgetésbe, és akkor mondja, hogy minden férfi egyforma, már sokadikba csalódtam, és akkor ezt megegyezünk, hogy minden férfi más, de mégis egyforma. Tehát, hogy valami ilyesmi a történetmesélés, vannak benne ezek a kategóriák, típusok, írok is a tanulmányomban, akár az eszközről, hogy mire használom az eszközt, egyszerűen csak az olvasásról, de már maga mi az, hogy egyszerűen csak az olvasás, tehát hányféle olvasás van, és ugye most nagyon sokat lehet hallani, hogy ebben a modern digitális világban mennyire átalakulnak az olvasási szokásaink, de akár már arról is olvashatunk, hogy nem az olvasási szokásunk alakult át, hanem az olvasásunk maga. Tehát, hogy ez az elmélyedő, belecsobbanó olvasás élmény, amikor megszűnik a világ, az átadja a helyét egyre inkább egy ilyen szkennelő, információt kereső, információ tömeget befogadó és feldolgozó olvasási formává, ami nem rosszabb, de annyira más, hogy aki azt a belecsobbanást szereti, az ettől akár még fizikailag szenvedhet is, hogy neki most már nincs meg ez a nagyon jó élmény, ami valamikor megvolt, és akkor mondjuk azt mondja, hogy jó, akkor tréningezzünk, akkor menjünk vissza ebbe az olvasási élménybe, és adjuk meg magunknak, azonosítsuk be azokat az elemeket, amik gátolnak, mint például a Facebook, az tipikusan ilyen elem, ami gátol abban, hogy az elmélyedt olvasást gyakoroljuk. Akkor megközelíthetjük azt a kérdést, amit föltettél a személyiség oldaláról. Vagy talán nem is inkább a személyiség oldaláról, hanem a mire van szükséged neked most éppen ebben az élethelyzetben, és ez, amire neked szükséged van, ehhez mondjuk mit tud hozzáadni a könyv. És akkor itt jön be az a rész, amit meg én hoztam most ide, hogy akkor megközelíthetjük onnan, hogy jó, és akkor ezt a könyvet egyedül olvasod, és ennyi, és akkor a valamit adott, és töltekeztél, és jobban érzed magad tőle, amivel indítottál, vagy mondjuk behozzuk egy csoportba, és ott beszélgetünk róla. Vagy eleve a csoportban olvassuk, közös olvasásélmény van, és úgy beszélgetünk. És ugye ez a három szakasz, tehát ez, ami igazániból nem terápia még, mert én nem vagyok biblioterápiás szakember, hanem én egy ilyen köztes területet, az olvasóklubok, ez a könyvtári olvasó közösségek és a biblioterápiás csoportok közötti köztes területről beszélek, amit mondjuk, hogyha nagyon meg kéne nevezni, akkor mondjuk azt, hogy egy ifjúsági klubban mondjuk egy ilyen olvasó közösség, ami azért az ifjúságnak, a kamaszoknak, a változásnak a világában azért mindenképpen több annál, hogy most olvasunk és megbeszéljük, hogy ez most tetszett, nem tetszett, jó volt, nem volt jó. Ugye ez a három szint, amikor arról beszélünk, hogy jó, akkor mi a célja ennek az olvasásnak, azt mondjuk ki, legyen egy tudatunk róla, hogy mi a célja, mert legtöbbször ugye magánemberként fogok egy könyvet, az nincs célom, az a célom, hogy olvassak. De nem igaz, vannak célok, csak nem mondódik ki, tehát nem dolgozom ezzel a céltudattal. Mondjuk ki, mi a célja, beszélgessünk róla, beszéljük meg. Ebbe lehet, hogyha kicsit bátortalanabb a csoport, vagy nem olyan nyelvi kultúrája van, akkor a csoportvezető facilitátor belevisz egy picit több kérdést, struktúrát, valamit, de ha meg jó a csoportnak az önkifejező készsége, jó a nyelvi kultúrája, akkor meg lépjen hátrébb a csoportvezető, és inkább csak így segítse ezt a folyamatot, tehát megszületik majd ez a dolog magától, nem kell nekem megszülni, tehát ez a bábáskodás tud lenni. Ez a második lépcsőfok, ez a beszélgetés, és a harmadik szint pedig az, pedig ez a hogyan kapcsolódok rá, amiről most beszéltünk, az olvasásról, az élményről, a történetről. Nekem a történet a fontosabb, kevésbé az élmény, tehát amikor kijövünk egy filmről mondjuk, ami szintén egy történet, akkor sokkal jobban érdekel az, hogy mi van a történetben, mint az, hogy kinek mi volt az élménye. Mert de nem tudom, ez lehet, hogy nem volt jól érthető.
Gyakorlatilag nagy részt válasz volt a következő kérdésemre, és ugye ezért a terápia mégiscsak egy célzott tervezet, igen, honnan szeretnék hová eljutni. Tehát ezt hogyan lehet felépíteni? Ezek szerint a stációi körülbelül ezek, amikről itt beszéltünk az imént. De mégis, hogyha van egy adott csoport vagy adott ember, aki valamiféle olvasási segédlettel tud változni. Hogyan építi föl az ember azt a fajta terápiát, amely szándéka szerint hatékony lesz.
Ugyanakkor megint hangsúlyoznám, hogy nem vagyok terapeuta, de hogy a terápia, ez nagyjából ugyanezek a lépcsőfokok. Kell egy célkitűzés, kell valamiféle akció, amivel, tehát az olvasás mondjuk, vagy a történet maga, vagy a történetnek az elmesélése, meg kell a kapcsolódás, és akkor a terápia ebben a kapcsolódási szintben lesz majd más ahhoz képest, mint amit mondjuk én csinálok, meg beszélek róla, hogy erősebbek a reflexiók talán, terápiás mélységűek az önreflexiók. Itt ebben a dologban, a nálunk, a mi műfajunkban, ez a beszélgetés a történetekről, ez valahol ott van, hogy a szociális munkás érzékeli, egyébként is érzékeli, hogy mikor kell bevonni egy másik szakembert, mikor ér a saját kompetenciának a határaira, és amikor elértem a kompetenciám határait, akkor segítek. Na most nagyon sok olyan emberrel dolgoztam ezzel vagy ehhez hasonló módszerekkel, akik egyébként nem voltak készen a terápiára, tehát tiltakozás volt bennük, ellenállást nem akartak, semmi gond, mi csak történetekről beszélgetünk, és készé válik, nyitottá válik a terápiára, és már lehet tovább küldeni, és tud menni mélyebbre. Tehát ez az elmélyülésnél van egy határvonal, nem határvonal, pont ez a lényeg, inkább egy zóna, ami így egyre sűrűsödik, és egyszer már azt mondod, de innen kezdve már végképp nem megyek tovább. Ez az alkonyzóna van két világ között.
Kik számára tud hatékony lenni? Tehát milyen problémákkal küzdő emberek számára tud hatékony lenni ez a módszer?
Hát ez univerzális. Ugye a kultúránk univerzális, ha belegondolsz, és mindenről szól a kultúránk, mindenről is kétszer, ahogy mondtad az, itt a beszélgetés elején, a felvétel előtt. És egyébként a problémáink is a kultúránkban képződnek tulajdonképpen. Tehát, hogy eltekintve nagyon primér testi problémáinktól, de még annak a megélése is kulturális. És innen kezdve a kultúrában minden problémára van válasz. Vagy valamiféle kapaszkodó, nem biztos, hogy válasz, de a kapaszkodó fontos. Tehát ezt szoktuk látni, hogy valaki nagyon mélyen a gödörben van, ezt még mondja is a magyar nyelv, hogy a gödörben van, és hogy nem tud onnan kimászni, meg se próbálja, de azért nem próbálja, mert mikor próbálta, nem tudott. És akkor nekünk az a dolgunk, hogy adjunk kapaszkodókat. Ő kimászik, csak legyen már végre egy kapaszkodója. Megmondjuk meg neki, hogy figyelj, akkor ez a kapaszkodó, mert lehet, hogy már nem veszi észre, mert olyan régen a gödörben ül. Ki fog mászni?
Vegyünk egy konkrét példát, hogy nekem valamiféle problémám van, ami már gyakorlatilag ugye az egészségre is kihat. És én jelentkezem egy szakembernél, vagy megpróbálok szakembert keresni, és hát ugye ezt az utat választjuk, ami a történetmesélés, vagy a történet feldolgozás ad hozzá egy jó lehetőséget. Hogyan épül föl az én esetembe ez a fajta terápiás, vagy nem nevezzük akkor terápiának, hanem hogy épül fel az a folyamat, amely ad nekem kapaszkodókat, létrafokokat ahhoz, hogy lassan lépkedve, de valahogy találjak egy kiutat.
Itt megint van egy különbség, de nem baj, hogy mondod a terápiát, mert egyébként az egy nagyon szorosan ide tartozó téma. Csak azért mondom, hogy a magam részéről arról mesélni tudok, erről, amit én csinálok, erről a történetmesélés, mint szociális munka módszere, erről pedig vannak élményeim is, tehát csak ennyi a különbség, és nagyon hasonló lépésekben zajlik. Ugye nagyjából ez úgy történik, hogy az ember érzi, hogy neki szüksége van valamire. De ez most tényleg lehet, hogy az, hogy én szeretek olvasni, szükségem van, hogy elolvassak egy könyvet. Van, amikor komolyabb problémáim vannak, amit te is mondtál, hogy már az életemet gátolják, vagy nehezítik, vagy torzítja el a valamimet, akkor már fájdalmam van. Ezt ugye az addiktológiában úgy mondják, hogy a szenvedésnyomás. És akkor megvan ez a szenvedésnyomás, akkor ez engem már kerget valahova, hogy arra találjak egy gyógyírt. És tulajdonképpen ez a terápiás módszer, vagy egyáltalán a közösségi olvasás módszere, ez teszi lehetővé, hogy oda kerül ez az asztalhoz, ami tele van ilyen gyógyító balzsamokkal. A terápiában hangsúlyosabb a diagnózis, hogy hol vagy, tehát hogy pontosan hol is vagy. De ez ugye veled együtt egy beszélgetésben zajlik, és akkor annak megfelelően, hogy hol vagy, elkezdődik egy út. Tehát oda megyek, ahol vagy, ez most majd nem sokára lesz majd egy ilyen programom, ahol ezt fejtegetem, hogy ez oda megyek, ahol vagy. És a közösségi olvasás élményben nem biztos, hogy ezzel indítunk, hanem hogy ott elkezdjük az olvasást, elkezdjük a beszélgetést, és ott a harmadik szakaszban esetleg majd jön, hogy hol van, vagy nem jön, mert csak arról beszélünk, hogy mit adott nekünk. Vagy egyszer csak van egy, nem is biztos, hogy kimondja valaki, van olyan, aki nem nagyon beszél, de ott van, részt vesz, reflektál, és akkor van egy nagyon mély megélés, amivel aztán majd otthon dolgozik, vagy valahol más közegben dolgozik. Tehát ez a fajta lépéseknek a kidolgozottsága a terápiában sokkal személyre szabottabb, vagy csoportra szabottabb, Van olyan regényem, amit az egyik addiktológus barátom használ ilyen biblioterápiás csoportba, az egy drogos történet, és az a függőknél az egy bevezető sztori, ez a Hogy vagyok én a droggal. Annak van egy ilyen drogos szereplője, aki mindent megcsinál, mert neki kell a cucc, de mindent a cuccért, és ugye a függőségnek is van már ez a szintje, amikor már mindent megteszek a cuccért, mindegy, hogy ez most micsoda, mi az a cucc, és hogy ezzel indít. És akkor eljutottnak egészen más történetekig, amik már nem ezt a szakaszt ábrázolják. Ugye a történet segít abban, hogy én azonosuljak azzal, ami ott van, de közben egy kicsit el is távolodjak saját magamtól, a saját szenvedésemtől, mert mégiscsak az a fickó szenvedett ott abban a sztoriban, de közben az megmozdít, összeköt, eltávolít, tehát lehet ezzel játszani, hogy éppen most mire van szükségem, a belemenésre, vagy az elemelődésre. És ezzel játszunk. És amire szükségem van, azt megadja. Olyan vagyok, mint te, vagy én nem vagyok olyan, mint te, csak ugyanaz történik velem.
Érdekes dolog, főleg a csoportos foglalkozás, az olvasóköri módszer, ugye, mert hogy ott több ember van, az egyre segít, mert többen megnyilvánulnak, hogy nekik mit mondott, mit hozott ki, és az segíthet nekem, mert mondjuk lehet, hogy belőlem más, de az tényleg az jobban tetszik, vagy lehet, hogy az egy jobb megélése a történetnek, tehát hogy lehet, hogy én láttam rosszul, de a csoport vezetője hogyan tud egy csoportban, mekkora érzékenység kell ahhoz, hogy lássa, hogy ki milyen úton halad. Ugye ott azért differenciált, gondolom ez a történet, hogy esetleg itt lehet-e finomítani, vagy másik utat keresni egy-egy személynél, ha úgy látszik, hogy neki például ez annyira nem jön be.
Persze, lehet. Meg hát ez, ugye ezek nyílt csoportok, tehát hogyha valaki azt érzi, hogy ez már nagyon nem az ő világa, akkor nem jön be. De nekem nincsenek ilyen élményeim, mert nem tartok ennyire nagyon hosszú csoportokat, hogy így éveken keresztül járunk össze, inkább ezek ilyen gyorsabb eszközök, egy-egy ilyen folyamatba beépítek egy valamilyen ilyen olvasós dolgot. Az viszont nem baj, hogy nem ugyanott vagyunk. Egy csoport minden tagja nem úgy van, vagy teljesen különböző emberek. Most képzelj el még egy társas tánc, egy latin tánc tanfolyam, és akkor a ruhadába körbe szalszáztok, és mindenki másképp táncol, de a végén a ruhada az egy közös dolog, közös élmény, jó volt az este, történt valami, de közben nagyon megrángattak, vagy nem, tehát hogy minden ilyen dolog belefér. Az nagyon fontos szempont, amit mondtál, hogy miközben én megélem a viszonyomat a történettel, látom mások megélését, vagy ott vagyok benne mások megélésében, és akár adhatnak olyan szempontot, ami az enyémet kiegészíti. Azt nem gondolom, hogy olyan nagyon gyakran kellene csalódnod a saját meglátásodban, mert az jó. Csak maximum nem volt rá szabad, vagy nem voltak jó fogalmaid, hogy jól elmond, hogy mi van, vagy egyszerűen olyan dolog van benne, olyan mély kötődés, amire nincsenek szavaid. Lehet, hogy egy terápiában is évekig dolgozom, hogy legyenek szavaid, de ott nem hiányzik, csak ott az kell, hogy ó, tényleg, de jó, hogy ezt mondod. Itt például az én stílusomhoz, mert ugye szerintem komolyan számít a csoportvezetői stílus is, vagy annak a kultúrája, hogy én milyen csoportokat vezetek. A én stílusom az sokkal inkább rólad szól, a te reflexióidról, arról, hogy hogy vagy. Van, akinek a stílusa egy kicsit jobban szól a történetről, hogy az milyen volt, hogy tetszett, tehát hogy az egy picit olyan távolabbi, de például amikor nem történetekkel dolgozom, hanem a legegyszerűbb elemi történet az egy kép. És akkor vannak képek s kártyáim, és odaadom a kártyát, ott van rajta egy kép, és elkezdünk vele dolgozni. Ott én például segítek a berázódásba azzal, hogy először a képről beszélünk. Hogy na, mi van rajta, milyen hangulata van, és a következő lépés már az, hogy az már benned van, hogy milyen érzésed van a képpel kapcsolatban. Az nem ugyanaz, mint a kép hangulata. És akkor megyünk még beljebb, és akkor megyünk valameddig ebben az egy szemképben, ebben az egyetlen pillanatában a történetnek.
A tanulmányában részletesen kitér egy könyvre, mégpedig a Jane Teller Semmi című könyvére. Ugye ez, ahogy olvastam, egy eléggé furasorsú könyv. Sok-sokféle megítélése volt ennek. De ebből a szemszögből miért értékes, vagy miért fontos ezzel foglalkozni, vagy mit ad ez ehhez az egészhez?
Ott került elém a Semmi című könyv, pont így a megosztottság, a megosztósága miatt, hogy ez biztos valami nagyon jó lehet, mert ami ennyire megosztó, az mindig nagyon jó. Nagyon-nagyon mélyre nyúlik ugyanis, és ha valakit ez lelkesít, hogy el tudott menni vele olyan mélyre, annyira nagyon nagy dolgokat meglátni általa. Van, aki meg megijedt tőle, de nem az ijedelme lesz a fontos, hogy én velem mi van vajon, hogy miért nem merek ránézni, hanem azt, hogy ez rossz. Ez rossz, mert engem arra akar kényszeríteni, hogy nézzek rá. Igen, ez a könyv. Ez egy ilyen könyv, ami az egyik legkeményebb kérdés az életértelmét feszegeti, amire így nem tudom, 200 000 éves emberi civilizáció nem tudott még olyan választ adni, ami végleges lenne, hanem vannak rá válaszok, és aztán tulajdonképpen újra és újra és újra kell gondolni. A már emlegetett pszichiáter barátom azt szokta mondani, valakit idézve, akit most nem jut eszembe, hogy kit idéz, hogy az életértelme az a felkészülés a halálra. És egy kicsit a Jenne Tellernek ez a könyv, ez nem kíméli az olvasót ilyen szempontból, leginkább a felnőtt olvasót nem kíméli. Ez egy úgy gyerekkönyv, hogy a gyerekekről szól. Ez a modern legyek urának is szokták nevezni, az is ugye, aki ismeri a történetet, hogy egy csapat gyerek lakatlan szigeten mit csinál. Tehát gyerekkönyv, de nem a gyerekeknek szól, viszont a Jenne Tellernek a Semmi című könyv a gyerekeknek szól alapvetően. Tehát azon a nyelven beszél, hogy a gyerek ezt meg tudja érteni, tud kapcsolódni ez a nagy kérdés. Ez pont a kamasz, akinek egyébként, ki vagyok én, mi az élet értelme. Tehát ott jön, és ebből bele tudnak dögleni egyes kamaszok. Vagy bele tudnak betegedni ténylegesen. A szülők számára ez azért ijesztő, mert az van a könyvben nagyon erősen, hogy a felnőtteknek fogalmuk sincs arról. Tehát ezek a gyerekek, ezek nem egy lakatlan szigeten vannak, hanem egy kisvárosban, egy holland kisvárosban, ott a szüleik körül, és mégis olyan, mintha egy lakatlan szigeten lennek, olyan szinten nem lehet tudni róluk. És kapta is a kritikákat a Jenne Teller, hogy de hát, hogy nekünk nem ilyen a viszonyunk a gyerekeinkkel, és hogy ettől ez egy rossz könyv. És akkor mondja a Jenne Teller, hogy jó, jó, oké, én ezt értem, egy interjújában mondja, csak az a helyzet, hogy amikor a gyerekekkel beszélgetek, ők azt mondják, hogy ez pont így van, az anyámik azt se tudják, mit csinálok. Tehát, hogy ettől olyan ijesztő szerintem a szülők számára, hogy egy nagyon komoly tükröt tart, amit nem akarok belenézni, hogy tényleg igaz lehet az, hogy ilyen szinten nem látom a gyerekeimet? És ezért azt mondom, hogy nem, ez egy rossz könyv, ez nem lehet igaz. Miközben a gyerekek azt mondják, hogy de, ez igaz. És valószínűleg ezért kezdett működni, és először ilyen, azt gondolom, hogy Hollandiában is a szülői reakciók miatt tiltották be ezt a könyvet. Tehát nem úgy tiltották be, mint nálunk, hogy tudod, ledarálják, meg elégetik, hanem úgy, hogy ezt nem javasolják iskolai felhasználásra. És utána pont a tanári és gyerek reakciók miatt viszont egy kvázi kötelező tananyagként, tehát ez a, ott nem így van, mint nálunk a kötelező olvasmány, de hogy igen, ez a nagyon-nagyon melegen ajánlják, és hogy ilyen és ilyen programokba így és így illeszt be. Ugyanis nem csak a nagy kérdés boncolgatja, hogy akkor van-e értelme az életnek, hanem egy csomó reakció van benne, hogy mit csináljunk, amikor ez a kérdés felmerül. Vagy mit csináljunk, amikor látunk, hogy valaki valamit kezd ezzel a kérdéssel, és az borzasztó.
A végére egy személyes kérdés, hogy én újságíróként megpróbálkoztam a szép irodalommal, és hát rájöttem, hogy ez nem nekem való, novellákat próbáltam írni, mert hogy nem tudok kilépni abból az újságírói stílusból, ami a hatékony, röviden, tömören, egyenesen fogalmazó világból, ugye azért ott kellene színezni, és mi egyébként persze riportokat is ír az ember, de mégse olyan, de hogy a te esetedben, hogy foglalkozol tudományosan ilyen dolgokkal, amikor regényt írsz, vagy novellát. Van-e a fejedben, benne van-e valahol, hogy hát ezt esetleg lehet használni, akár terápiás céllal is ezt az olvasmányt, vagy ezt a írást, ezt a regényt, fölsejlik-e a fejedben, amikor írod a sorokat?
Nekem bizonyos értelemben szerencsém volt, mert nem irodalmi közegben mozgok, meg nem ott nőttem föl, és a kutatásaim, vagy a tudományos területek, ez sem irodalomról szól, hanem történeteknek, nem is az irodalomnak, a szociális munkában való használról, vagy egyáltalán az emberi kapcsolatokon való használhatóságáról. És én ugye alapvetően biológus vagyok, szociológus vagyok, tehát egy teljesen más területen mozgok, és még így is szükségem volt arra, hogy teljesen elemeljem az írást. Én nagyon-nagyon régóta írok, 92-ben jelent meg az első novellám, és fantasyt és sci-fit írtam álnéven. Még karaktereket is kitaláltam, írói karaktert, hogy hogy néz ki a Colin G. Fayard, mit csinál, amikor nem ír éppen, tehát hogy volt a fejemben egy másik karakter, egy másik személyiség, amiben nekem bele kellett így kicsit rázódnom az első pár nap az írásnál. Én nem tudok 5 perc alatt írni, nekem hetek kellenek, hogy tudjak írni, és ennek az első pár napja egy ilyen belerázódás ebbe a másik karakterbe. És egy pár éve történt az, hogy így összegyűlt már annyi, nem tudom mim, valamim, és majd egyszer, majd lehet, hogy egy év múlva, vagy 10 év múlva megmondom, hogy mind gyűlt össze, hogy elkezdtem saját néven írni, és már nem emelem el. Tehát, hogy most már olyan novellákat írok, ami gyakorlatilag az, ami az életünk. Annak a sötét része, amitől nem szeretünk nagyon ránézni, úgyhogy ezek mindegyik egy ilyen gyomorszájas novella, de közben részben nekem is terápiás, mert ezeket a szörnyű történeteket, amikkel időnként találkozom, ezeket egy kicsit azért mégiscsak elemelem azoktól, akik történnek, tehát nem róla szól, egyetlen karakteremnek sincsen valós személy a mögötte, hanem a dolognak van egy valósága, amihez én írok néhány olyan karaktert, amelyik ezt a valóságot nagyon élesen meg tudja mutatni. Érdekes, hogy ezekben inkább újságírói stílusban írok, tehát én hosszú-hosszú szöveget írok, de ezek rövidek. Ez néhány oldal, van, amelyik csak két oldal. Egy ilyet tervezek majd bevinni az előadásra, hogy megmutassam, demonstráljam ennek a műfajnak a működését. Tudom, hogy van több könyve, amit használnak terapeuták, vagy ilyesmi célra. Ezeket már én használom körülbelül ilyesmi célokra.
Kedves hallgatóink, ez nem semmi. A történet alapú foglalkozások alkalmazása a szociális munkában. Ezzel a címmel írt tanulmányt a dr. Hüse Lajos, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a humánbiológussal, szociológussal és íróval, gyakorló szakemberrel ezt a témát tekintettük át az előző percekben.